103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyböjt harmadik vasárnapján, miután a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán újra felhívást fogalmazott meg, és imádságra buzdította béke érdekében. Forduljunk alázatos imánkkal az Úrhoz, és kérjük tőle, hogy szűnjön meg a bombák robaja, hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára, amelyben meghallható a népek hangja, kérte 14. Leó pápa. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, jelentette be Orbán Viktor. A rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök ismertette, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást. Jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók és gazdálkodók, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. A G7 csoport pénzügyminiszterei rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Az Öböl térségben kirobbant iráni konfliktus hatására megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti. Az olajár emelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, közölte Anna Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges veszélyhelyzeti készletekkel. Az iráni háború miatt tegekbe szökő üzemanyagárak és a légtérzárak miatt meghosszabbodott útvonalak akár légitársaságok egész sorának csődjét is okozhatják az elemzők szerint. A légitársaságok részén árfolyamai zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Ideglenesen március 19-ig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a montenegrói olajvállalatok szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak, a britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió. Ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakcióvezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. Végül az időjárásról. Helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható a folytatásban, a szél több helyen megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. március 10-én kedden a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jövök vissza, majd a napversében egy Pilinszky János költemény hangzik el. Fél héttől ma is megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon a 40 szebasztei vértanúról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
Amit lát a szemében az gyémánt, nekem édeni csend élet. Behúzott egy sziréni szólam, és most végleg a csend élet. Most olyan üresek a napok, nincs véletet, folyamat húzza az elmémet. Ahogy tévolgok egyedül és némán, mint egy vándor kieltéve. Fogom a poharam és megtöltöm újra, bár tudom, hogy már ez se segít. Rásírom a bánatom egy húrra, mert az legalább elrepít. Innen messze, csak vigyed messze világomnak bánatát. Egy-két perce, ott felejtsem, hogy nem kell nekem senki más.
Én úgy gondoltam rád, azóta másképp lélegzem. Ha nem ringadsz tovább, én mással csak süllyedek.
Amit látsz a szemében, az gyémán, nekem éden egy csendélet. Behúzott egy sziréni szóla, és most végleg a csendélet. Oly üresek a napok, kicsi érted, folyamat nyúlza az elmélet. Ahogy tévolgok egyedül is témán, mint egy lándor ki eltéved.
Kérlek, mutass valakit, aki tudhatja, hogy van-e erre megoldás. Mert mellőlem mindenki csak elfutna, kiben bízom, az te voltál. Mennék messze, innen messze a világomnak bánatát. Egy-két percre, hadd felejtse, nincs már ki vigyázzon rá.
Amit látsz a szemében, az gyémán, nekem éden egy csendélet. Behúzott egy sziréni szóla, és most végleg a csendélet. Oly üresek a napok, kicsi érted, olyanat húzza az elmélet. Ahogy tévolgok egyedül is témán, mint egy lámmal ki eltéved.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélget, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Viszont ezekre nem igazán van ráhatású néhány dologra, amit mondtál, ugyanakkor arra, hogy mit eszünk, mit iszunk, tehát a táplálkozásunkra nagyon is van ráhatásunk, és azt mondtad nekem, hogy általában télen szeretünk egy kicsit zsírdúsabban táplálkozni, de vajon helyén való ez-e?
Igen, én úgy gondolom, hogy az, hogy szeretünk zsírdúsabban táplálkozni, az nem inkább az, hogy szerettünk. Persze ezt kívánja a szervezet, de ha megfigyeljük az embereket, meg a nőket mondjuk leginkább, akkor nem szeretnek zsírdúsan táplálkozni, meg tehát, hogy én ilyenkor arra gondolok, hogy amikor hideg van, ugye én felveszem a nagy kabátot és meg pulcsit melegen, tehát a szervezetem természetszerűleg is arra törekszik, hogy úgymond nehéz ételeket együnk ebben az időszakban.
De talán a zsírdús,
mert a szerveinket zsírral fogja bevonni, hogy melegen kicsit tudja tartani, és a működésük normális tudjon lenni, a funkcióját ellássa. Tehát természetszerűleg ezt kívánjuk. Na de van, aki ilyenkor akar diétázni, mert mondjuk karácsonykor túl sokat evett, vagy a lelkiismerete megszólal, hogy ebben a téli időszakban jó, mennyit ettem. De azt gondolom, hogy ilyenkor nem szabad, hogy a lelkiismeretünket ez zavarja, mert a szervezet tudja, hogy mit akar. Nyilván kontroll alatt tudjuk tartani, és itt nem azt mondom, hogy most egy oldalszalonnát be kell tolni, vagy túlzásba kell esni a táplálékok bevitelével, de az, hogy a nehéz ételekre kell koncentrálni, az biztos. Tehát nem ilyenkor van fogyókúra. Azt is elmondom majd, hogy miért, hogyha ez érdekes.
És viszont, már, bocsánat, a táplálkozásnál leragadtunk egy picit, de hát akkor ott van a folyadékfogyasztás, amiről legalább olyan fontos, hogy beszéljünk. Te is említetted, hogy a vízfogyasztás, de hát ha te a szakértőként érkeztél hozzánk, akkor beszéljünk a teázásról is, hogy azért ilyenkor az is egy nagyon jó alternatíva, hogyha teát fogyasztunk, akár meleg, akár hideg formájában, és a teáknak a tárháza az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles. Te magad is hoztál most itt magaddal egy kis ízesítő, vagy ízelítőt, ami nem tudom, hogy van ízesítve, hogy akkor maradjunk itt a szófordulatnál, mert hogy amit hoztál, magyar népmesség tea. Ez most egy új sorozat, mi minden van benne?
Igen, ez nem teljesen új, ezt mint a természetgyógyász énem találta ki, hogy hogyan szerettethetném meg a teákat az emberekkel, és 24 meseszimbólumot választottam ki 24 nagyon finom teához, és ezeknél a szimbólumoknál a tea csomagolásán megjelenik az, hogy ez a szimbólum a magyar népességben milyen tanítást hordoz, és hogy amikor teázunk, akkor egyfajta életre való, útra valót is kapunk, és elgondolkodhatunk azon, hogy ez a mi életünkben hogy jelenik meg.
Akkor ez nem csak élvezeti teák pusztán, hanem van ennek egy többes jelentése.
Igen, de én nem vagyok meseterapeuta, tehát többet nem tudok adni hozzá, csak azt, hogy egy szimbólum, és nyilván elgondolkodni minden ember el tud az üzeneteken, és
tulajdonképpen te a meséhez adod a teát, ugye?
Igen, igen. Szerintem ezek nagyon fontosak, és elfelejtettük ezeket a szimbólumokat.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyász tea szakértővel beszélgetett, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. A mai napon nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharaipar is szűri a napsütést. Emellett kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék továbbra sem lesz. A délies szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő. És nézzük most, mennyire hűlt le ma hajnalban. Békés Csaba 2 fok, Budapest 4, Debrecen 0, Győr 5 fok van, a Kékesen 1, Miskolcon mínusz 1, napkor 4 fok, Paks, Pécs, Sármellék, Siófok 3 fok, Szeged 4, Szolnok, Szombathely 1. Jelenleg Sátoraljaújhelyen 1 fok van, itt Egerben közel mínusz 3, és Jászberényben 1. A napi melegrekord Budapesté 1961-ben a Gellért-hegyen 22,3 Celsius fokot mértek, és 1958-ból származik a napi hidegrekord mínusz 17,4 Celsius fok, és ahol mérték, az Nyíregyháza volt. Egyébként most a legmelegebb Kajárpécen van, Győr-Moson-Sopron vármegyében 8,5 Celsius fok, és a leghidegebb, ez nem meglepő, Zabaron mínusz 6,1. Jó hír az arra érzékenyeknek, hogy ma fronthatással nem kell számolniuk. És most az utakról. Országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata mindenhol száraz. Jó látási viszonyok mellett lehet autózni. Általában szélcsend van, elvétve gyenge a légmozgás. És egyéb hírek. A kettes főúton Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le. Az 56-os és a 78-as kilométer között útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, és olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 3-as főúton Kistarcsa átkelési szakaszán javítják a burkolatot, a 18-as és a 20-as kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik a forgalmat. Miskolcon a 181-es kilométernél csatornáznak. A belváros felé vezető oldalon a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között felújítják a burkolatot, a 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 37-esen Szerencsés Szegilunk között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra lehet számítani. És most a kompok. A Tisza felső szakaszán nem jár a komp Tisza-Bercel és Tisza-Karát között. A középső szakaszon nem üzemel a komp Tisza-Tardos és Tiszalök, Tisza-Dorogma és Egyek, Nagykörű és Fegyvernek, Nagyrév és Tiszabök között. A folyó alsó szakaszán Csongrád és Csépa között a ponton hidat összeállították, azon éjjel-nappal át lehet hajtani, emiatt a komp nem üzemel. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Merre jártam, merre fújt engem a szél. Nem tudod, hogy miket láttam, bátrabb voltam bárkinél. Úgy elfelejteném, miért emlékeztetsz még. Talán már lassan lép a lábam, talán futni nincs erőm. Igen, a mosolyom is fáradt, mégis megjegyezhető. Az arcom újra szép. Nem bújok el, néz felé.
kevesnek éreztem magam, amikor körbevettek, mint hit el, már kicsit sem zavar, ha tovább állsz, ha nem vagy itt. Tudom, menned kell, ha valami új hív. Ha mégis megnyugodni vágysz, ha mégis megpihennél, engem ugyanott megtalálsz, a város üres részénél.
Verse.
A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlent markolássza, egész szíve a tenyerében lüktet, oly egyetlen egy kezében a kő, és vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordul, s messze elhajítja. Hangot sem ad a néma szakítás. Egy egész tenger zúgja mégis vissza.
Pilinszky János Egy szenvedélyi margójára című versét Erdélyi György előadásában hallották. Pilinszky János 1921-ben született Budapesten, középiskolai tanulmányait a Piarista gimnáziumban végezte. Érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar és olasz irodalmi előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került. Ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 51-től 56-ig nem publikálhatott. 57. novemberétől haláláig az Új ember belső munkatársa volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, s ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit is tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfő műsorunk témái: Leó pápa homíliája. A minden szomjat oltó Jézus vár minket a kutyainknál. Jézus Isten válasza szomjúságunkra. Leó pápa úrlangyala imája. Hallgassanak el a fegyverek a Közel-Keleten. A Szent Atya felhívásai. Az alázat és a szegénység újra megtalált mértéke Szent Ferenc életében. Leó pápa homíliája. A minden szomjat oltó Jézus vár minket a kútjainknál. Március 8-a vasárnap délután Leó pápa a város püspökeként folytatta plébániáinak lelkipásztori látogatását, és ezúttal a négyrészes nagybőti programjának utolsó előtti állomását kereste fel a híres Gemelli kórház közelében fekvő Szűz Mária bemutatása plébánia templomot, amely a Vatikántól pár kilométerre északnyugatra fekszik Torre Vecchia öreg torony térségében. A Szent Atya először a különféle hittancsoportokkal találkozott, majd a betegekkel és az idősekkel beszélgetett el, majd 5 órakor szentmisét mutatott be. A mostani pápalátogatásnak előzménye, hogy 44 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa 1982-ben ellátogatott ide a nem sokkal korábban felállított és épülő félben levő plébániára, amiért is akkor csak egy nagy garázsban mutatott be szentmisét. Azóta felépült a plébánia és benépesült a környék, hordozva a római metropolis külvárosainak természeti előnyeit és sajnos sok-sok szociális problémáját is. Leó pápa a nagybőt 3. vasárnapján a szamaritános asszony és Jézus találkozásának napi evangéliumához fűzte gondolatait. Annak az asszonynak a szomja az élet és a szeretet után a mi szomjúságunk is. Az egyházi és az egész emberiségé kezdte beszédét Leó pápa. Mi is keressük őt, mint az az asszony, a vizet, és mi is találkozunk Jézussal, aki már ott van a kútnál, ahol az az asszony egyedül találta őt, a déli napsütésben, fáradtan az utazástól. Azért jött ekkor, hogy a déli forróságban elkerülje az ismerőseivel való kínos találkozást. A Jézus felismeri a szívében elkülönültségének okát, vagyis kudarcba fulladt házasságait és jelenlegi méltatlan kapcsolatát. Az asszony most e különleges találkozás során azt találja, hogy ez az idegen férfi úgy szereti őt, mint még előtte soha senki. Míg ő a mindennapok vizét kereste, addig az az ember új, élő vizet akart adni neki, amely lecsillapít minden szomjat és felold minden szorongást, mert az a víz Isten szívéből fakad. Jézus a kút vizénél nagyobb jóra mutat. Ha ismernél Isten ajándékát, mondja az Úr az asszonynak és jelzi, hogy azért van ott a kútnál, hogy bemutassa Istennek, aki majd neki hagyja magát. Isten távolinak tartottad, magadat pedig elítélted, de ez az ajándék átalakít téged, és te magad is az örök élet forrása leszel, mondja Jézus az asszonynak. A korábbi keserűséggel és lelki szárassága teli szomjúságáért cserébe Isten fia az atya irgalmából fakadó víz által megújult élet ajándékát kínálja. Minden átalakul az Úrral való találkozásban. A szomjas asszony az élet forrásával, a kitaszított bizalommal telik el. A szégyennel teli asszony most örömmel telik meg, aki a falujában nem szólhatott, most mindenkinek hirdeti az örömét. Leó pápa rámutatott az asszony belső növekedésének útjára, ahogyan fokozatosan felismeri Jézus identitásának alapvető vonásait, Jézust, aki férfi, proféta, messiás és végül megváltó.
Uomo, profeta, messia e salvatore.
Ő mellette és a társaságában maga is az igazság forrásává válik. Végre megszabadul szégyenétől, és most azokhoz fut, akik korábban elítélték, de arról tanúskodik nekik, hogy Isten megbocsátott neki. A víz utáni vágy, amely a kúthoz űzte, most utat enged annak a vágyának, hogy megossza azt a mindent elsöprő újdonságot, amely átalakította őt. Az evangéliumi történet értelmezése után a Szentatya a plébánia híveinek életéhez fordult, és keresztségük újra felfedezésére buzdította őket. A keresztségben mindannyian megkaptuk az új víz kegyelmét, amely minden bűnt lemos és minden szomjat old. Ez az ajándék bevezetett minket a hitbe és a keresztény életbe, ahol a jó pásztor vár ránk és elkísér minket, irgalmasan begyógyítja sebeinket és ajándékká lesz nekünk, hogy mi is ajándékká váljunk testvéreink számára. A pápa ismeri a Torre Vecchia térség és benne a plébániai közösség sokrétű kihívásait, köztük a haláltoztó kábítószer kínálat fenyegetését. Mint az evangélium forrása jönnek emberek, férfiak és nők ide a plébániára, lélekben megsebezve, méltóságukban megsértve és reményt szomjazva. A plébánia sürgős és szabadulást hozó feladata, hogy megmutassák nekik Jézus közelségét, aki megváltja életünket a fenyegető gonoszságtól. Ebben az eukarisztia legyen minden keresztény közösség dobogó szíve.
Partendo dall'Eucaristia,
kérte a pápa, és arra buzdított, hogy a plébániai tevékenységek olyan egyháznak mutassa őket, amely anyaként gondoskodik a gyermekeiről. Az evangélium igéje, amely az igazság forrásaként fakad bennünk, nyissa meg a szemüket, hogy bölcsen tudják megítélni, mi a jó és mi a rossz, és így szabad és felnőtt lelkismeretet nevelhessenek. A szűzanyja kísérje mindig a hitben járó lépteiket, és adja meg nekik azt az örömet, hogy alázatos és bátor hírnökei legyenek az evangéliumnak, zárta homíliáját Leó pápa. Jézus Isten válasz a szomjúságunkra, Leó pápa úrangyala imája.
Buona domenica!
Nagybőt harmadik vasárnapján délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszélében Leó pápa arra buzdított, hogy Jézussal és Jézushoz hasonlóan szolgáljuk az igazságot és az igazságosságot szomjazó emberiséget. A Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a tavaszi napsütésben fürdő Szentpéter téren összegyűlt mintegy 15 ezer fős nemzetközi hívősereget. A Jézus és a szamáriai asszony közötti párbeszéd, a vakon született meggyógyítása és Lázár feltámasztása az egyház történetének első évszázadaitól kezdve megvilágítják azoknak az útját, akik húsvétkor a keresztség szentségében részesülnek és új életet kezdenek. Az evangéliumnak ezek a fontos oldalai, amelyeket a mostani vasárnaptól kezdve olvasunk, a katekumeneknek, a keresztény beavatási szentségekre készülő felnőtteknek szólnak,
sono donate ai catecumeni.
De ezzel egyidejűleg az egész közösség újból meghallgatja őket, mert segítenek keresztényé válni, vagy ha már azok vagyunk, hogy még hitelesebben és még nagyobb örömmel éljük meg kereszténységünket, kezdte beszédét Leó pápa. Jézus ugyanis Isten válasz a szomjúságunkra.
E la risposta di Dio alla nostra sete.
Mint ahogy a szamariai asszonynak sugallja, az ővele való találkozás mindannyiunk szíve mélyén örök életre szökelő vízforrás teremt. Világszerte milyen sokan keresik még ma is ezt a lelki forrást, tette hozzá a Szentatya, majd idézett az auschwitzi koncentrációs táborban 29 éves korában meghalt holland zsidó írőnő Etty Hillesum a Megzavart élet című naplójából, aki a lelki forrásról a következőket írta. Néha sikerül eljutnom hozzá, de gyakrabban kövek és homok borítják. Ilyenkor Isten el van temetve. Ilyenkor ismét ki kell ásni a földből. Nincs jobban értékesített energia, mint az, amit szívünk felszabadításának szentelünk fejtette ki a pápa, majd rámutatott, hogy ehhez ajándék a nagybőjt, amelynek most belépünk harmadik hetébe, és még intenzívebbé tehetjük utunkat. Az evangéliumban az is megvan írva, hogy közben visszatértek tanítványai. Meglepődtek, hogy Jézus asszonnyal beszélget, idézett János evangéliumából Leó pápa. Olyan nagy nehézséget okozott nekik, hogy Jézus küldetését sajátjuknak érezzék, hogy a mesternek provokálnia kellett őket. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap is eljön az aratás, de én azt mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket. Megértek már az aratásra. Az Úr továbbra is így szól egyházához, emeld fel a szemed, és ismerd fel Isten meglepetéseit. A mezőkön 4 hónappal az aratás előtt szinte semmit sem lehet látni, de ott, ahol mi semmit sem látunk, a kegyelem már működik, és a gyümölcsök készen állnak a betakarításra. A termés bőséges, talán kevés a munkás, mert más tevékenységek elvonják a figyelmüket. Jézus viszont figyelmes. A szokásoknak megfelelően Jézusnak egyszerűen figyelmen kívül kellett hagynia ezt a szamariai asszonyt. Jézus azonban beszél hozzá, meghallgatja, hitelt ad szavának, hátsó szándék és megvetés nélkül. Hányan keresik az egyházban ezt a tapintatosságot, ezt a készséget? És milyen szép, amikor elveszítjük az időérzékünket, hogy figyelmet szenteljünk azoknak, akikkel találkozunk. Jézus még az evésről is megfeledkezett, annyira táplálta őt Isten akarata, hogy mindenkit mélyen elérjen szívében. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és hogy elvégezzem művét. Tanította katekézisében Leó pápa, utalva rá, hogy az a szamariai asszony lesz az első a sok evangelizáló nő közül. Falujából, ahol megvetettek és kitaszítottak éltek, sokan az ő tanúságtétele következtében jönnek el Jézushoz, és bennük is tiszta vízként tör fel a hit.
Come acqua pura.
Beszéde végén Leó pápa azt kérte Máriától, az egyház anyjától, hogy Jézussal és Jézushoz hasonlóan szolgálhassuk az igazságra és igazságosságra szomjazó emberiséget. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy nem ez az ideje a templomok szembeállításának, a mi és a mások közötti ellentéteknek. Isten olyan imádókat keres, akik békét szerető férfiak és nők, akik lélekben és igazságban imádják őt.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Hallgassanak el a fegyvere a Közel-Keleten. Leó pápa felhívásai. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa imára buzdított, hogy a Közel-Keleten némuljanak el a fegyverek, és nyíljon lehetőség a párbeszéd számára. Leó pápa mindenek előtt azokról a továbbra is mély megdöbbenéskeltő hírekről szólt, amelyek Iránból és az egész Közel-Keletről érkeznek. Az erőszak és pusztítás eseményeihez, valamint a gyűlölettel és félelemmel teli légköröz kapcsolódik annak az aggodalma, hogy a konfliktus kiszélesedhet, és a térség más országai, köztük a szeretett Libanon, újra instabilitásba süllyedhetnek, fejtette ki a Szent Atya, majd így buzdított. Emeljük fel alázatos imánkat az Úrhoz, hogy hallgasson el a bombák zaja.
Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore.
Némuljanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszédre, ahol a népek hangja hallhatóvá válik. Az alázat és a szegénység újra megtalált mértéke Szent Ferenc életében. Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka, a pénteken tartott első nagybőti beszédében a megtérés kezdő mozzanatát szemléltette Szent Ferenc életében egy leprás gondozása révén, ami a következő mozzanatban szembesül a bűnnel és következményével, ebből pedig döntés születik. Ferenc rátalál a radikális szegénységre, és mind halálig ebben él, de mindig együtt az alázattal, hangsúlyozta a szónok Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. A megtérést tehát nem lehet másként értelmezni, mint az alázathoz való visszatérést. Szent Ferenc mindenki a radikális szegénységéről ismeri, de többnyire kevésbé látják, hogy nála a szegénység iránti szeretete mindig együtt jár az alázat iránti mély tiszteletével.
Profonda stima per l'umiltà.
A meg nem erősített regulájában írja. Minden szerzetes törekedjen arra, hogy kövesse a mi úrunk Jézus Krisztus alázatosságát és szegénységét. Az erények dicséretében pedig így szól: Úrnőnk, szent szegénység, az Úr mentsen meg téged, testvéred, a szent alázat által. Majd elmagyarázza a két erény együttműködését az ember megtisztításában. A szent szegénység megszégyeníti a kapcsiságot, a fösvénységet és e világ aggodalmait. A szent alázat pedig megszégyeníti a büszkeséget és minden embert, aki e világban van. Ferenc számára a szegénység és az alázatosság soha nem választható el egymástól, mert közvetlenül a megtestesülés misztériumából fakadnak. Az eukarisztia misztériumáról emlékedő a teljes szenthez írt levelében így kiált fel: Ó fenséges alázat, ó alázatos fenség, hogy a világegyetem ura, Isten és Isten fia annyira megalázkodik, hogy üdvösségünkért a kenyér csekélyi külseje alá rejtőzik. És miután átélte a Verna hegyén a stigmákat, Istenhez fordul Ferenc mondván: Te vagy az alázat. Ferenc számára a szegény és alázatos Krisztus nem csupán egy újabb áhítatos kép, hanem annak az Istennek a legpontosabb neve, akit örök igéjének megtestesülése és húsvétje nekünk kinyilatkoztatott. A szegénységben is, az alázatban ismeri fel Isten bonásait, akinek megtapasztalására az ember hivatott, mert az ő képére és hasonlatosságára teremtetett. Ha a szegénység abban a radikális formában, ahogyan Ferenc élte, csak azokat érinti, akik erre a hivatásra hivatottak, akkor az alázat egy olyan út, amelyet minden megkeresztelt embernek követnie kell, ha teljes mértékben be akarja fogadni a Krisztusban való élet kegyelmét. A humilitas szó eredeti jelentését is tisztázta a szónok. A latin humilitas, a humus, azaz a föld szóval áll rokonságban.
Humilitas viene da humus in latino.
Alázatos az, aki a földből származik, aki a földhöz tartozik, aki soha nem felejti el, hogy ő maga is föld. A nagy bőt kezdetét jelenti a hampaszkodás gesztusa is erre utal: emlékezél ember, porból lettél, porrá leszel. De ez nem szomorúság vagy önmegvetés, hanem az igazsághoz való visszatérés. Az egyház ilyen módon ad vissza minket leghitelesebben önmagunknak. A klasszikus világban ezt a fogalmat negatív módon értelmezték, mint ami jelentéktelen, nyomorúságos szolgai. Még a keresztény lelkiségben is sokszor eltorzult az értelme, és így az önmegvetés gyakorlásával redukálódhatott. De a keresztény alázatnak semmi köze ezekhez a hamisítmányokhoz, szögezteli a kapucinus szónok. A hagyomány ezt kristálytisztán megmutatta. Az alázat nem olyan erény, amelyet akaraterővel lehet elsajátítani, hanem sokkal inkább a lélek ajándéka, még mielőtt aszketikus gyakorlat lenne. Jézus ezt olyannyira jól tudta, hogy követésének feltételévé tette: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Nem azt mondja: Tanuljatok tőlem csodákat tenni, vagy halottakat feltámasztani. Egyszerűen csak azt mondja: Mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezzel az egyetlen szóval foglalta össze egész létezését a világban. Az egyházatyák radikális következtetés vontak le ebből. Az alázat megérése nem azt jelenti, hogy valamit hozzáadunk a normális keresztény élethez, hanem azt, hogy alaposan megértjük azt az evangélium fényében. Az alázatos ember egyszerűen a keresztény. Szent Ágoston így írja: Az igazság útja ez. Az első az alázat,
la prima l'umiltà.
A második az alázat, a harmadik az alázat. És valahányszor kérdeztetek engem, mindig így válaszoltam nektek. Az alázat nem szegényíti el az embert, hanem visszaadja önmagának. Nem kisebbíti, hanem visszaadja igazi nagyságát. Ezért kapcsolódik olyan szorosan a megtéréshez. Az eredendő bűn pontosan az alázat elutasításából fakad, abból, hogy nem fogadjuk el magunkat emberi lényként, végesnek és Istentől függőnek. A megtérést tehát nem lehet másként értelmezni, mint az alázathoz való visszatérést. hangsúlyozta első nagybőti beszédében Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangéliumban a názáretiek által elutasított Jézus arra emlékeztetett minket, hogy Isten kegyelme gyakran ott munkálkodik, ahol a legkevésbé várnánk. Ma ezt az isteni kegyelmet egy másik, talán még nehezebb formában ismerhetjük fel, a megbocsátásban. Péter apostol kérdése, hányszor kell megbocsátanom, milyen emberi? Mintha a szeretetnek és a megbocsátásnak létezne valamilyen határa, és a szívünk csak bizonyos számú sebet tudna elviselni. Jézus válasza szerint azonban a megbocsátásnak nincs felső határa, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a kifejezés nem egy nagy számot jelez, hanem egy új gondolkodásmódot. A megbocsátás a Krisztust követő ember életformája. A példabeszéd nem a pénzről szól, hanem arról a mérhetetlen irgalomról, amit Isten felénk gyakorol, s amire minket is meghív. Az első szolgának óriási tartozása volt, mégis elengedték neki. Aztán ő egy sokkal kisebb adósság megfizetését követeli erőszakkal szolgatársától. Mennyire eltorzítja az irgalmat az, aki csak kapni akar, de adni már nem hajlandó. Aztán jön a következmény, a büntetés, ami az irgalmatlan szív igazi tragédiája, még azt is elveszíti, amit kapott. A nagybőjt a kiengesztelődés ideje. El tudjuk-e engedni azokat a tartozásokat, amelyeket másokkal szemben számon tartunk? A kútnál Jézus megmutatta, hogy milyen az igazi irgalom. Ma azt kéri, hogy hozzá hasonlóan mi is legyünk irgalmasok, bocsássunk meg embertársainknak.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma március 10-e van, kedd, az énekrend a következő. Bevonulásra a Hozsanna 60-as számú éneke lesz, egyébként ezt énekeljük majd felajánlás alatt is, amely így kezdődik, hogyha hozzád járulunk. A 119-es lesz szintén a Hozsannából áldozásra, ez a leboruló ádlak. Még kivonulásra az éneklő egyházat veszük elő, és a 70-es számú éneknél nyitjuk ki. Ennek kezdősora, ne szállj perbe én velem. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 60-as és a 119-es, valamint az éneklőegyházból a 70-es. Imádkozzanak velünk!